Vendégünk a stúdióban továbbra is Oszkó Péter, a Deloitte RT adószakértője, a telefonszámunk pedig 483-26-26. A cégeket, a vállalkozásokat is számos adóváltozás érinti a következő hónapokban. Ezek közül van egy halom olyan, ami gyakorlatilag minden céget ilyen vagy olyan mértékben érint, és van egy másik csomag, ami főleg, illetve kizárólag csak az EVÁS cégeket, az EVÁ-val kapcsolatos változás. Nézzük azokat a változásokat, amelyek szinte mindegyik céget érintik. Szolidaritási adó, elvárt minimum adó és házi pénztáradó. Ezek közül valószínűleg a szolidaritási adó a legkönnyebben megérthető, hiszen ott egy egyszerű adóemelésről van szó.
Pontosabban nem. Tehát egy új adó bevezetéséről, ami ugye a rendszert megint tovább bonyolítja. Szándékosan nem, hiszen kifejezetten az előterjesztésben szerepel, hogy a programot összeállítóknak az volt a szándék, hogy azok a kedvezmények, amik elérhetők a társasági adókban, az ne legyen elérhető a szolidaritási adóban. Tehát szolidaritási adót nem a társasági adó alapra kell fizetni, hanem egy másik adó alapra, ami tipikusan magasabb. Tehát ha nekem beruházási adókedvezményeim voltak, vagy kis- és középvállalkozásoknak járó adókedvezményem, vagy kutatásfejlesztést folytatok, és ezért ezt annak a költségeivel pluszba csökkenthetem a társasági adóalapomat, vagy bármi olyasmi, amire a társasági adótörvény kedvezményt ad, ezt nem fogom tudni elszámolni a szolidaritási adóban. Tehát a legjellemzőbb az, hogy a szolidaritási adó alapja a vállalkozásnál magasabb lesz, mint a társasági adóalap.
Mi a helyzet az elvárt minimumadóval? Egyáltalán hogyan kell ezt értelmezni? Ezzel kapcsolatban vannak a legélesebb viták, hiszen ezt a vállalkozói szervezetek igazságtalannak tartják, mondván, hogy azokat is sújtja, azokat a vállalkozásokat, amelyek effektíve veséget termelnek.
Hát nagyon sok mindenkit sújt. Eleve a filozófiája hát legalábbis érdekes, hogy úgy mondjam, hiszen megint arról van, hogy a társasági adótörvény egyébként személyes véleményem szerint meglehetősen jól kiforrott struktúrában létező adótörvény, bizonyos tevékenységeket kedvezményekben részesít, azt mondja, hogy foglalkoztassunk megváltozott munkaképességűeket, serkentsük a kutatásfejlesztést, és ezeknek a vállalkozásoknak, akár a nagy beruházó, akár kis- és középvállalkozás, lehetőséget ad arra, hogy csökkentsék a társasági adóalapukat, akár nullára is. Ezek után ugye, ha megnézzük megint az előterjesztés szövegét meg indokolását, azt látjuk, hogy bűnösnek van kikiáltva az, aki ezeket a kedvezményeket elszámolja, és ezért ténylegesen le is írja a társasági adóalapjából, mert azt mondja, hogy lám mennyien elcsalják a társasági adójukat. Ez nem elcsalás, csak valóban egy kedvezmény kihasználása és ennek érdekében egy tevékenység folytatása. Kvázi meg vannak büntetve tehát ezzel a minimumadóval azok, akik eddig komolyan vették a társasági adótörvény kedvezményeit, és azt mondták, hogy akkor nekem érdemes befektetnem a kutatásfejlesztésbe, és érdemes ennek a kedvezményeit igénybe vennem. Bizonyára vannak, sőt, kétségem sincs a felől, hogy vannak olyan vállalkozások, akik ilyen vagy olyan trükkös módon veszteséget generálnak, és ezáltal a társasági adófizetést elkerülik, de nyilván az ő megbüntetésük nem járhat az, hogy mindenki más.
És hát ugye azért tudjuk, hogy a trükközős vállalkozások azért kínosan ügyeltek arra, hogy egy kis nyereséget mindig mutassanak ki, vagy hát a legtöbb a trükközők közül, hiszen nem akartak behatóbb adóvizsgálatot kockáztatni. Tehát ugye éppen a trükközőket nem érinti, hát vagy nem érintett.
Ügyeltek, vagy nem, ha ügyeltek, akkor őket nem érinti, ha nem ügyeltek, akkor egyébként nyugodtan kiszelektálhatják, vagy kiszelektálhatták volna őket adóvizsgálatra. Én azt gondolom, hogy lényegében az a minimum társasági adó sem más, mint egy olyan típusú rész az intézkedéscsomagnak, amitől plusz bevételt lehet várni.
Európai Uniós irányelvek szempontjából nem aggályos ez az adó, hiszen így messziről forgalmi adónak, vagy forgalmi típusú adónak is tűnhet, bár lehet, hogy ez nagy butaság, amit az iparüzési adónál, az iparüzési adó körüli vitáknál rendre elhangzik, hogy ilyenből csak egy lehet.
Igen, ugye a forgalom az alapja lényegében ennek az adónak, hiszen a bevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével az az összeg, aminek a 2%-a majd a társasági adó, minimum társasági adó alapját képezi. Ugyanúgy nem akarok erről végleges véleményt mondani, vagy fekete-fehér módon fogalmazni, ahogy egy alkotmányossági kérdésről, mert ezek mindig meglehetősen komplex és bonyolult kérdések. Valóban felmerülhet a kérdés, hogy forgalmi típusú adó-e, azonban azt kell látni, hogy nem minden forgalmi adó sérti uniós jogot, csak az általános jellegűek, tehát amit általában a vállalkozások végezzenek bármilyen tevékenységet, bármilyen körülmények.
És ez nem érint minden vállalkozást?
Hát nem minden vállalkozás így fogja fizetni a társasági adóját, tehát azért tipikus esetben egy vállalkozás,
nyereséges,
akkor a nyeresége után fizeti, ha megfelelően mértékben nyereséges. Tehát nyilván ez egy statisztika kérdése, mert hogyha Magyarországon a társasági adót a cégek 95%-a a forgalma után fizetné, és csak 5% lenne olyan nyereséges, aki nyereség után, akkor valóban azt lehetne mondani, hogy ez egy olyan forgalmi adó, ami általános jellegű, és ezáltal nincs jogot. Ha ez fordító van, tehát csak 5% lesz az, aki a forgalom után fizeti a társasági adót, akkor ez az általánosság kritérium ez nem valósul meg.
Itt milyen eredményekre számít egyébként a kormányzat, hiszen a cégek azért könnyen tudnak ezzel, hát idézőjelbe véve játszani, hogy kimutatnak minimális nyereséget, és akkor nyereségadót fizetnek, vagy minimális veszteséget mutatnak ki, és akkor elvár minimumadót.
Hát ilyen szempontból ez egy könnyen tervezhető szabályozás, hiszen ha úgy játszom, hogy minimális nyereséget mutatok ki, akkor annyit meg fogok fizetni, ha meg nem, akkor a minimum társasági adót meg kell, hogy fizessem. Tehát azt gondolom, hogy ez lévén, hogy ez egy létező adóban eszközölt változás, már pedig a létező adóról nagyon statisztikai adatai vannak a NAPEC-nek és a pénzügyminisztériumnak, ez egy jól és könnyen tervezhető bevételi forrása az államnak.
A vállalkozói szervezetek ugyancsak a kollektív bűnösség elvét idézik a házi pénztáradóval kapcsolatban, hiszen emögött az húzódik meg, hogy nagyon sok cégnek a házi pénztárban tanyáznak milliók, vagy óriási összegek, legalábbis a pénzügyminiszter is ezzel érvelt itt az Inforádióban, miközben annak a pénznek egy jelentős része már jelentős részét már személyes használatra fölvették a cég tulajdonosai. Mit jelent a házi pénztáradó, hogyan kell fizetni, kiket érint leginkább?
Hát végső soron a házi pénztáradót most úgy kell majd fizetni, hogy nekem az éves összes bevételemhez viszonyítva kell megállapítanom egy számot, amekkora házi pénztár állomány megengedett. Ugye az éves összes bevétel 0,8%-a, de minimum 300 000 forint, ami átlagos napi állományként benne lehet a házi pénztáramban. Ha ennél több van, és nekem évvégén meg kell néznem, hogy naponta mennyi volt, és ki kell számolnom az átlagát, ennél több van, akkor azután meg kell fizetnem a 20%-os.
És ezek életszerűek ezek a számok egyébként, vagy köszönő viszonyban vannak a vállalati reakcióval, hogy ennyi pénz lehet maximum egy vállalati házi pénztárban?
Hát itt is nagyon különböző szituációban lehetnek különböző vállalkozások. Egy kereskedő cég, ahol az utcáról bevenő vásárló jellemzően készpénzben fizet, ott nagyon magas a házi pénztár állomány, tehát ő lehet, hogy bajlódni fog ezzel a fajta szabályozással egy olyan cég, akiknek a bevételi átutalásban érkeznek. Valóban nincs sok arra, hogy magas legyen a házi pénztár állománya, és csak akkor lehet az, hogyha onnan kiveszi a pénzét esetleg nem legális módon.
Ugye leginkább ezt a adó nemet mondják olyannak, ami az Alkotmánybíróságon elbukhat, hiszen korábban volt már egy hasonló szabályozás, amit szintén az Alkotmánybíróság megszüntetett, ami szintén próbálta a készpénzes forgalmat csökkenteni a vállalkozásoknál.
Hát sokféle ponton lefelteni kérdéseket a házi pénztáradóval kapcsolatban, amit megint csak majd az Alkotmánybíróság fog megválaszolni. Valóban társasági adó is áfa szankciókat kapcsolt korábban a törvény készpénz kifizetésekhez. Tehát ott ugye a készpénz forgalom volt az, amit korlátozni akart. Tehát az volt a szabályozás célja, hogy vállalkozások és fogyasztók egymás között lehetőleg ne készpénzben, hanem átutalással fizessenek. Ezt akkor nem találta megfelelőnek az Alkotmánybíróság. Aztán lehet idézni a cégautók adóval kapcsolatos döntését, ahol ugye korábban megint felállított egy vélelmet a törvény, hogy a cégautót mindig magáncélra használják, és ezt nem engedett ellen ellenbizonyítást. Erre is ugye azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy lehet vélelmezni magánhasználatot, ki nem mondottan, de a házi pénztáradó is ugye azt vélelmezi, hogy én magáncélra kiveszem a pénzt a pénztárból. Tehát vélelmezheti ilyet a törvény, de meg kell hagyni az ellenbizonyítás lehetőségét. A házi pénztáradó pillanatnyilag nem hagyja meg az ellenbizonyítás lehetőségét. Tehát nagyon sok szempontból lehet kérdéseket feltenni. Nyilván majd egy részletes elemzést látunk az Alkotmánybíróságtól bármilyen irányba dönt is.
Hogyan reagálnak egyelőre a vállalkozások a dupla minimálbér javaslatra, tehát hogy a cégnek el kell dönteni most a minimum bér járulék alapjával számol, vagy annak a duplájával, ha nem azzal számol, akkor ugye külön adminisztrációval kell az APEC felé élnie, tehát mi a reakció egyelőre a vállalatoknál erre?
Azt kell, hogy mondjam, hogy én a nagyobb befektetők, nagyobb vállalatok körét ismerem alaposabban. Ott ezt, hát nem mondom, hogy nagy örömmel fogadják, de miért is fogadnák nagy örömmel, egy olyan plusz adminisztrációnak tekintik, ami lényegében érdemi változást az adó bevételekben nem fog okozni. Csak
hát leginkább azt mondják, hogy be fogják jelenteni azt, hogy ők tényleg a minimálbért fizetik annak az alkalmazottjuknak, és így aztán a minimálbérre rakódó járulékot szeretnék fizetni.
Így van.
De mi a logikája ennek a változtatásnak? Tehát
én azt gondolom, hogy ennek a változtatásnak a szándéka leginkább pszichikai jellegű. Tehát ugye az van a szabályozás mögött, hogy azt akarja érzékeltetni az adózókkal, hogy nyomon követhetőbbek, hiszen nem akkor kerülnek esetleg egy ellenőrzésre, kiszelektálásra, hogyha az APEC rendszeréből éppen ők esnek ki, vagy az őket dobja ki a rendszer, hanem ők maguknak kell oda menni az APEC-hez és bejelenteni, hogy kérem szépen, én itt vagyok XY vállalkozó, és én minimál béren foglalkozhatok magánszemélyeket. Tehát ekkor már, ugye azt feltételezi a jogalkotó, hogy a vállalkozó jobban el fog gondolkodni, hogyha egyébként valójában nem minimál béren foglalkozhat, akkor merjen-e ilyet bejelenteni az APEC-nak, vállalva azt, hogy esetleg rá jobban figyelnek, mint többiekre. Mint mondtam, én az én ismeretségi körömmel, vagy ügyfélkörömmel sokkal inkább olyan cégek tartoznak, nagyvállalatok, ahol a minimálbéren való bejelentett foglalkoztatás, az ténylegesen minimálbéren való foglalkoztatás jelent, tehát ott ezt egy adminisztrációs tehernövekedésként élik meg a cégek.
Nagyon röviden beszéljünk még az EVA-ról, amelynek ugye a kulcsa 15%-ról 25%-ra növekszik. Kinek éri meg ezután az EVA-t alkalmazni? Tehát milyen költségviszonyok mellett éri meg?
Mivel hasonlítjuk össze az EVA-t? Tehát, hogyha azzal hasonlítjuk össze, hogy érdemes-e munkaviszonyban lenni, vagy még továbbra is beszállni egy EVA-s cégből, már hogyha ez egyáltalán legális lehetőség.
Hát ugye ez nem a legális lehetőség.
Igen, ez nem a legális lehetőség, de hogyha, így van, de hogyha valaki egy ilyen számítást végez, tehát 25%-os EVA-val is bőven megéri EVA-zni. Ha valaki csak egy olyan számítást végez, hogy érdemes-e EVA-s cégben vállalkozási tevékenységet folytatni, vagy egyébként rendes adózás mellett kell vállalkozási tevékenységet folytatni, ott azt lehet mondani, hogy ahol alacsony költség szinten működik a vállalkozás, tehát tipikusan szellemi tevékenységeknél, ahol nincs igazán komoly költsége a vállalkozásnak, jellemzően a bevételek nagy része nyereség, ott még továbbra is megéri evázni, hiszen nem mond le költségelszámolásról az EVA választásával, lényegében az adóalany. Magasabb költséghányad mellett előfordulhat, hogy a nyereségre fizetendő társasági adó az már kevesebb lenne, mint a bevételre fizetendő EVA. Ami viszont igazán veszélyes, igazán érzékelhető sajnos, hogy nem ez az összehasonlítás, hanem az az összehasonlítás, hogy megéri-e még evázni, vagy érdemes átvinni Szlovákiába, vagy Írországba, vagy Ciprusra a cégemet. És ott már sajnos az lesz a válasz, hogy nem éri meg evázni, és félő, hogy ugyanolyan tendenciává válik majd a külföldről való számlázgatás, hogy tendenciává vált korábban a vállalkozási szerződések kötése, munkaszerződés kötés helyett.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, Oszkó Pétert, a Deloitte RT adószakértőjét hallottuk.